Az apa pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút és vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Amen. Azt szeretném mondani, hogy akik hátul állnak, itt elől nagyon sok hely van. Jöjjenek nyugodtan előre, nem kell végigállni az Isten tiszteletet. Kedves testvérek, az Úr Jézusnak vannak olyan közismert példázatai, amelyekről ige hirdetők már csak igen tartózkodóan tudnak beszélni, mert túlságosan is ismert példázatok. Olyanok, amelyekről már túl sokat prédikáltunk, ilyen például a magvető, a tíz szűz, az irgalmas samaritánus, vagy éppen a tékozló fiú példázata, mégis próbáljuk meg. Így mondtam, hogy már többször is volt szó erről a példázatról, úgy utána néztem, hogy 2002-ben a konfirmandus evangelizáció során vettük végig ezt az igét, aztán 2005-ben a nagykörösi csendes hét is erről szólt, most viszont a bibliaolvasó kalauz szerinti napi újszövetségi ige szakasz, ne térjünk ki előle. Mark Twain, amerikai író, mondta egyszer, hogy kellene építeni egy templomot. Egy olyan templomot, ahol semmi más nem történik, mint hogy felolvassák a tékozló fiú példázatát. Aztán, amikor a végére értek, akkor kezdik előről, és ez a templom, ez legyen nyitva éjjel és nappal, hogy bárki oda bemegy, ezt a példázatot hallhassa. A mostani ige hirdetésnek adtam egy címet, ami talán egy kicsit meglepő. Ezt a címet adtam neki, hogy a tékozló család. Három személyről van szó ebben a történetben. Mind a három, bár másképpen és másképpen, de tékozol. Lássuk, hogy mit. Lássuk ezt a három arcképet. Az első arckép a tékozló fiújé. Amit róla megtudunk, az első dolog, az a függetlenedése. Volt benne egy óriási vágy, hogy függetlenül élhessen, önállóan élhessen, és aztán ez a vágy odavitte az apja elé, és kért tőle valamit. Egy embernek volt két fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rámeső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. A fiú nem szeretett otthon lenni. Úgy érezte, hogy szabadságában korlátozza családja, önállósodni, függetlenedni szeretett volna. Amíg élt az apa, a leendő örökösök természetesen nem rendelkezhettek a vagyon rájuk eső része fölött, sőt, tulajdonképpen egy családként, abban az időben egy gazdasági egységként a fiaknak az apa utasításai szerint kellett a munkát végezni a mezőn. És a kisebbik fiú ki akarta próbálni az önálló életet az apa irányító szerepe nélkül. Kikérte a vagyon reá eső részét, bár ehhez nem lett volna joga, de az apja mégis szeliden, szó nélkül megtette ezt. Megkapta a vagyont, rendelkezett fölötte, tulajdonképpen nem kellett volna elmennie. Mégis, így olvasok az igében, hogy messzi vidékre költözött. Messzi vidékre költözött, hogy minél messzebb kerüljön az atyai háztól. A 15. versben aztán látjuk azt is, hogy még a vallási nemzeti kötelékekből is kiszakította magát. Olvasunk arról, hogy a disznók vájúja mellett volt, márpedig a zsidók számára, Izrael népének a közösségében a disznó tisztátalan állatnak számított, tehát nem tenyészették. Hogy ő olyan vidékre ment, ahol disznókat tartottak, az azt jelentette, hogy elment Izraelből. Azután megmutatta, hogy mire képes. Eltékozolta vagyonát, ugyanis kicsapongó életet élt. Hadd olvassam fel ezt a két verset is. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett, akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. Látjuk tehát, hogy mindenét eltékozolta, kicsapongó életet élt. Aztán, amikor jött a baj, bár ez így nincs leírva a történetben, de nyilván a barátok elpárologtak, akivel odáig jól érezte magát, nem maradt senki, el kellett szegődnie, disznókra vigyázni. És aztán később azt olvassuk, hogy annyira éhezett, hogy szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Tulajdonképpen ez a döntés, amit a tékozló fiú esetében látunk, ez nem új döntés. Már Ádám és Éva is így határoztak. Ez tulajdonképpen az egész emberiségnek a története, mert az emberiség története nem más, mint az Istentől való függetlenedés története. Mit tékozolt el a fiú? A vagyont, a családi otthon melegét és szeretetét. És mit tékozlunk el mi, emberek? Tönkretesszük a földet, az otthont, amit Isten adott nekünk, tönkretesszük kapcsolatainkat Istennel és emberrel egyaránt, szétziláljuk a családi kereteket, a munka világának hagyományos rendjét. Kedves testvérek, alig van manapság már olyan házasság, amely az első és egyben az utolsó lenne. Ott van a munkanélküliség, ott van a külföldi szerencse próba, hiszen amikor elmegyünk arról a földről, ahová Isten teremtett bennünket, akkor valahol ebben a függetlenedési vágy szólal meg. Nem jó nekünk az, ahová születtünk. Nem jó nekünk az a nemzet, az a család, az a gazdasági, kulturális, hitbeli közösség, ami odáig jellemezte az életünket. Elmegyünk szerencsét próbálni, de az atya nélkül úgyis csak eltékozolni tudjuk a vagyont. Lehet, hogy gazdagok leszünk valahol nyugaton, lehet, hogy mindent megkapunk az élettől anyagiakban, de Isten nélkül mindazt, amit megszereztünk, csak eltékozolni tudjuk. Isten nélkül majd legfeljebb szebb és nagyobb síremléket fognak építeni a számunkra. Más hasznunk nem lesz belőle. Láttuk tehát a tékozló fiú függetlenedési törekvését, de aztán, amikor ott volt a disznók vájúja mellett, akkor elgondolkozott magában. és rájött arra, hogy jobb lenne mégis hazatérni. Ez a tékozló fiú hazatérésének, de így is mondhatnánk, hogy megtérésének a története. Így folytatódik a történet. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevez, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett, és elment apjához. A fiú tehát nem csak eltékozolta a vagyont, nem csak odáig jutott, hogy végül már éhezett és az éhhaláltól félt, hanem magába szállt és kívánkozott vissza az atyai házba. Három kulcs kifejezést találunk ebben a néhány versben. Az első ez, hogy magába szállt, magyarul bűnbánatra jutott. Rádöbbent arra, hogy mit vétett, mit követett el, hogy megvetette apjának a szeretetét, hogy elment a hitbeli közösségtől, nem csak a családi közösségből, hanem még a hitbeli közösségből is, olyan messzire, amilyen messzire csak lehetett. És még ott is mindent eltékozolt, kicsapongó életet élt, de magába szállt és rádöbbent arra, hogy mindaz, amit idáig tett, az nem volt jó, az bűn volt, bűnbánatra jutott. De itt nem állt meg. Nem csak gondolkozott magában, hogy mit kellene mondani, és ez a második kulcs szó, hogy felkerekedett. Nem csak gondolkozott, hanem el is indult hazafelé, hazament. És végül a harmadik kulcs szó, hát ez nem is szó, hanem egy egész mondat, amit megfogalmazott magában, és amit el is mondott az apjának: vétkeztem az ég ellen és te ellened. Bűnvallást is tett. Bűnbánatra jutott, elment, és bűnvallást tett. Magyarul megtért. Nem csak hazatért fizikailag, hanem hazatért lelkileg is. Megtért. És ez az, amit kevesen tesznek meg. Kedves testvérek, a büszkeség, az önáltatás, hogy újra és újra nekiveselkedünk, hogy talán most sikerülni fog. Talán most kikeveredek a csávából. Talán most meg tudok változni. Talán most másféle életet fogok élni, mint amit eddig éltem. Hányan gondolkoznak így? Hányan próbálják meg kikerülni a megtérést, a hazatérést az atyai házba, így lelki értelemben? Pedig a megtérés, az Istenhez, az atyai házba történő visszatérés az egyetlen esély, az egyetlen megoldás, a kimenekedés egyetlen útja. A tékozló fiú megtette ezt, és vajon te megtetted-e, megteszed-e, meg fogod-e tenni? De nem csak függetlenedett, nem csak hazatért, hanem vissza is fogadtatott. Így olvastuk az igében, apja mondja: mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az apa visszafogadta őt. A tékozló fiú végre hazaérkezett, és újra fiúként szerethette apját. Nem béresként, fiúként. Mintha mi sem történt volna. Az apa teljes egészében visszafogadta őt. Kedves testvérek, két hete egészen más igének az alapján, de elmondtam már, hogy nem vagyunk a helyünkön. Hogy olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. Tátogunk, csapkodunk, és érezzük, hogy nem itt kellene lennünk. Vagy olyanok vagyunk, mint a hajléktalanok. Egy otthon, egy otthon emléke elkíséri a mindennapjainkat. De az csak egy emlék, és nem a jelen valóság. Éhezünk, fázunk, mocskosok vagyunk. Tudjuk, hogy valamit elveszítettünk. Ilyen az ember élete Isten nélkül ezen a földön. A tékozló fiú történetének örömüzenete, hogy a hal visszakerülhet a vízbe, és a hajléktalan újra otthonra lelhet. Visszatérhetünk, megtérhetünk, mert Krisztus keresztje visszafogadtatásunknak a záloga. Ez tehát az első arckép a tékozló fiújé, de van egy másik arckép is az igében, amelyre most figyelmünket vethetjük, akiről így szeretnék most beszélni, hogy a tékozló atya arcképe. Isten szeretete, Isten végére mehetetlen szeretete teszi lehetővé a mi megtérésünket. És ennek az atyának, a példázatbeli atyának és a mennyei atyának háromféle szeretete is itt áll előttünk. Az első, az atya kísérő szeretete. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Magyarul várta vissza. Gondolatai ott jártak körülötte, és védte, óvta volna a messzeségben, ha lehetett volna. Várta vissza, sőt, olyannyira várta vissza, hogy elébe ment. Amikor meglátta messziről, így olvassuk az igében, hát csak azért láthatta meg messziről, mert hogy várta vissza. Lehet, hogy éppen a mindennapi munkáját végezte kint a mezőn, de valahogy a figyelme a munka mellett mégiscsak ott volt, hogy nem jön-e a fiam, nem látom-e őt meg a messzeségben. A szeme csücskéből úgy mindig oda pislantott, amerre a fia elment, hogy nem jön-e visszafelé. És persze meglátta, mert elébe ment, mert várta őt. Aztán megesett a szíve rajta, és odafutott. Nem várja meg, hogy hazajöjjön. Nem várja meg, hogy elmondja a mondandóját. Odafutott, elébe futott. Az apa, még hogyha a fiú futott volna hazafelé, hogy minél gyorsabban hazaérjen, azt még megérthetnénk, de hogy a megsértett apa, a mellőzött apa, a visszautasított szeretetű apa odafut a fiához, akit már vár, akit messziről meglát, akin megesik a szíve, odafut és a nyakába borul. Nem a fiú borul az apa nyakába, az apa borul a fiú nyakába. Nem csak kísérő szeretetét látjuk, hanem visszafogadó szeretetét is. Mert nem béresként fogadja vissza, hanem fiúként. A fiú ugye elmondja végül is aztán a maga mondandóját, hogy vétkezett az atya ellen, és elég lenne neki az is, hogyha csak béresként fogadná vissza, tudja ő, hogy eljátszotta a fiúságát, tudja ő, hogy nem érdemel semmit, de legalább béresként fogadj már vissza engem, ne kelljen a távolban nélküled meghalnom, éhen halnom. De az apa nem béresként, hanem fiúként fogadja vissza. Visszahelyezi fiúi jogaiba, és úgy bánik vele. Nem csak visszafogadja őt, a harmadik, amit így fogalmaztam meg, hogy a túlcsorduló szeretetét is láthatjuk ennek az atyának. Nem elég, hogy fiaként bánik vele, hanem ráadásul még mindennel el is halmozza. Az apa pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára, hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Mondhatta volna az apa, hogy na jó van, fiam, fájtlat a múltra, állj be a szolgálatba, menjél. Nem, egy öröm ünnepet szerez a számára. Annak a fiúnak, aki eltékozolta mindenét, annak a fiúnak, aki kicsapongó életet folytatott, annak a fiúnak öröm ünnepet szerzett az apa. Ez az apa, és ez Isten túlcsorduló szeretete. Az atya a szeretetét tékozója, ezért mondtam így, hogy a tékozló atya. Az atya, a mennyei atya egyszülött fiát áldozta fel a kereszten, hogy bennünket fiaiként fogadhasson vissza. Micsoda tékozló szeretet! Hát megérdemeljük mi ezt? Megérdemeljük mi azt, hogy Jézus vére folyik a kereszten, értünk, nyomorultakért, akik mindent megvetettünk, ami az atyai házban a miénk lehetett volna. Elmentünk jó messzire, hogy ne szóljon bele a mi életünkbe se Isten, se ember. Hát megérdemeltük mi azt, hogy Jézus vére folyik értünk a kereszten. Ilyen az atya tékozló szeretete. Olyan jó lenne, kedves testvérek, hogyha a történet itt befejeződne. Olyan szép lenne, olyan kerek lenne. De sajnos a történet folytatódik. Persze nem sajnos, hiszen igéről van szó, és az ige minden mondani valója életbe vágóan fontos a számunkra, de olyan jó lett volna, ugye szívünket megmelegítette volna, hogyha itt befejeződik a történet. De van egy harmadik arckép is, akit úgy neveztem, hogy a tékozló báty. A tékozló bátynak az arcképe is itt van előttünk. A nagyobbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajött, és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta apjának, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked. Parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sohasem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vígadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Mit ismerünk meg erről a bátynak az arcképéről? Először is az ő lelki függetlenedését. Tulajdonképpen, hogyha jól meggondoljuk, ő is hasznot húzott öccse kéréséből, mert a történet elején így olvastam, megosztotta köztük a vagyont, és nem tiltakozott. Nem mondta azt, hogy apám, én nem kérem, maradjon meg neked. Aztán majd, ha eljön az óra, és lehunyod a szemedet, majd enyém lesz a maradék. Nem, nem tiltakozott, elfogadta, hogy az apa megosztotta köztük a vagyont. És a legszívesebben ő is elment volna, csak gyáva volt, vagy lusta volt. Ugyanis otthoni életét és munkáját nem örömnek, hanem nyűgnek, szolgaságnak tartotta, parancs teljesítésnek tartotta. Nem látunk a szavaiba semmi örömöt. Íme mennyi eszendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem. Tehát szolgaságnak és parancs teljesítésnek érezte az otthoni életét. És ő is inkább vigadni szeretett volna a barátaival. És nekem sohasem adtál még egy kecskegidát sem, hogy barátaimmal vigadjak. Tulajdonképpen lehet, hogy ő is szerette volna a kicsapongást, de gyáva volt hozzá, vagy lusta volt hozzá. És most irigység és gyűlölet van a szívében. Eltékozolta az atya szeretetét, pedig ő otthon volt, pedig ő abban részesedett, de nem annak tartotta, nem szeretetnek tartotta, hanem szolgaságnak, parancsteljesítésnek. Úgy érezte, mintha az apja megrövidítené, nem hogy az ő bőséges szeretetében részesül. Eltékozolta az atya szeretetét. Nem apját szerette, hanem amit tőle kaphatott, vagy amit tőle kaphatott volna, ha kérte volna. És még egy pillanatra a tékozló atya portréjához még ez is hozzátartozik, hogy ő ment ki a bátyhoz, és így olvassuk, hogy kérlelte őt. Kérlelte őt. A történet lezáratlan. Jézus itt félbehagyta a példázatot. Nem mondta meg, hogy mit válaszolt, vagy mit tett a báty. Mi csak sejtjük, hogy mit tehetett. Hiszen minden példabeszéd valamiről szólt, amit Jézus mondott. És ebben a példabeszédben nagyon jól lehet tudni a történetből is, meg az összefüggésekből is, amilyen körülmények között Jézus ezt a példázatot elmondta, hogy a kisebbik fiú a pogányokat jelképezte, a nagyobbik fiú pedig a zsidókat. A kisebbik fiú a vámszedőket és az utcanőket, a nagyobbik fiú pedig a farizeusokat és írástudókat. A történet nem fejeződik be, de tudjuk, hogy az idősebbik fiú, a farizeusok és írástudók nem mentek be. De Jézus mégis nyitva hagyja az ajtót előttük. A történet nincs befejezve. A mi történetünk is lezáratlan. Kell-e Isten kegyelme, vagy nem kell? Kell a szeretete, vagy visszautasítjuk azt? Kell Jézus Krisztus golgotai keresztje, vagy elmegyünk mellette? Megtérünk, vagy megyünk a pusztulás felé? A történet lezáratlan, a te történeted, kedves testvérem, mégis valahogy le fog majd zárulni. Valahogy végződni fog. Bárcsak az atya szeretetében végződne, az örök boldogságban, az üdvösség végére mehetetlen örömében. Úgy legyen. Amen. Az ígére válaszként a 215. dicséret első versét énekeljük, eltévedtem, mint jó. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogyha akár elrontottunk egy egész életet, amíg élünk, megtérni sohasem késő. Köszönjük, hogyha akár ifjú korunkban, akár életünk derekán, akár idős korunkban ismerhettük meg a te tékozló szeretetedet, és elfogadtuk, befogadtuk a szívünkbe. És Urunk, hogyha ez még nem történt meg, kérünk téged, hogy te munkálkodj úgy a szívünkbe, fuss elénk, várj bennünket, hogy kegyelmedet, szeretetet megtapasztaljuk. Köszönjük a keresztet, üdvösségünk zálogát, örök életünk és a bűnbocsánat forrását. Köszönjük, hogy egyszülött fiad vérét oly tékozlóan adtad, hogy bennünket fiaidnak nevezhess. Kérünk, Urunk, hogy fogadj vissza, és add meg, hogy ne legyünk olyanok, mint az idősebbik fiú, hanem örüljünk annak, aki te vagy, ne csak az ajándékaidnak. Hogy szeressünk téged, mint mennyei édes atyánkat, egyszülött fiadért, az ő nevében. Így kérünk egyen-egyenként magunkért, így kérünk családunkért, gyülekezetünkért, nemzetünkért. Add, hogy minél többen megérezzék ezt a tékozló szeretetet, és elinduljanak visszafelé az atyai házba. Köszönjük, hogy nyitva áll a hazafelé vezető út, mert Úr Jézus, te magad vagy az út, az igazság és az élet. Hadd kérjünk még azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, könyörülj rajtuk, ajándékozz meg őket az örök élet látásával és elfogadásával. Kérünk a betegekért, legyenek akár kórházban, akár otthon, könyörülj rajtuk, és végezz el munkádat szívükben, amit el akarsz végezni. Így tesszük a te kezedbe országunk vezetőit, népünket és az egész világot. Végezd a te munkádat. Mi nem tudjuk azt átlátni, nem tudunk neked tanácsokat adni, nem tudjuk felfogni sem, de te mindent úgy teszel, ahogyan kell, ahogyan azt előre eltervezted. Add, hogy ebbe illeszkedjünk bele. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most, ami csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.